Nem félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Pünkösdöt ünneplő gyülekezet, énekeljük együtt a 189. dicséretünket Isten tiszteletünk elején. Helyünket elfoglalva énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket, a 370. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind a három belszakában. A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen.
Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy ismét gyülekezetünket egybegyűjtötted ebbe a kis templomba. Köszönjük, hogy ezen a héten is útmutatást adtál nekünk, megtartottál és erősítettél a hitben. Kérünk téged, hogy ezt az Isten tiszteletet áld meg, és segíts abba minket, hogy mind az igét, mind pedig az Isten tiszteletet megértsük, és gyümölcsözővé váljon az életünkben. Ámen. Hallgassuk meg együtt Isten írott igéjét. Az apostolok cselekedetei, második rész, 1-17. Versig, 22-től 24. versig, és a 36-tól 38. versig bezárólag. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elamiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadókiában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Ekkor előállt Péter a 11-el, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Joel így profétált. Az utolsó napokban így szól az Isten. Kitöltök lelkemből minden halandóra, és prófétának fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket, a názáreti Jézust, azt a férfiút, aki az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogy a magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De ott őt az Isten miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, azt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Eddig Isten írott igéje.
Ismerős valószínűleg mindnyájunk számára az a kifejezés, hogy hideg zuhanyként ért valami. Valamilyen esemény, vagy egy bejelentés. Például az is, hogy vonaton ülve, már amikor elindult a vonat, akkor döbbenek rá arra, hogy nem jó vonatra szálltam. Az a vonat, amin ülök, éppen ellenkező irányba megy, mint amerre nekem tartanom kellene. Elnéztem a kiírást a táblán. Ez a tévedés legalább még korrigálható. Igaz, hogy az utazásom valószínűleg több időbe meg több pénzbe fog kerülni. De azért, ha leszállok arról a vonatról, és felszállok a másik vonatra, amelyik tényleg arra megy, amerre én szeretnék, akkor mégiscsak el fogok jutni oda, ahová igyekszem. Ha ilyesmi bennünket hideg zuhanyként ér, akkor vajon mi játszódhatott le azokban az emberekben, akik ott Jeruzsálemben együtt voltak, akkor, amikor az első pünkösd eseménye végbe ment, Isten kitöltötte az ő lelkét a tanítványokra. Péter apostol ugyanis a beszédében azzal szembesítette őket, hogy célt tévesztettek, méghozzá az egész életüket illetően, akkor, amikor Jézus Krisztust a keresztre juttatták. Azt feszítették meg ugyanis, akit Isten Úrrá és Krisztussá tett. Azt az Urat juttatták a halálba, akié minden hatalom menjen és földön. Isten az ő kezébe adta ezt a hatalmat. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Hallottuk a felolvasott ige szakaszból Péternek a szavait. Ha ez így van, testvérek, akkor viszont nem kerülhetjük ki a kérdést, hogy mi a helyzet velünk, akik most a 21. században élünk, akik most eljöttünk ide az Isten házába pünköstöt ünnepelni. Mi nem iktattuk ki vajon az életünkből Istent, és egyáltalán az a világ, amelyben benne vagyunk, nem iktatta ki az Istent az életéből. Gondoljunk azonban most sokkal inkább saját magunkra. Például lehetőségünk van valamit megtenni. Szoktuk olyankor kérdezni az Urat, hogy most éljek ezzel a lehetőséggel? Helyes ez? Vagy éppen el kell engednünk, el kellene engednünk valamit, kiengedni a kezünkből eszközöket, dolgokat. Szoktunk olyankor imádságban az Úrra tekinteni, hogy vajon most neked mi a célod ezzel, Uram? Mit akarsz kihozni ebből? Mert akkor békességgel a szívemben tudom elengedni. És mit tegyek egyáltalán ebben a helyzetben? Törődünk mi a mindennapjainkban olyan igazán azzal, hogy Isten mire tanított bennünket a Szentírásban, a családi életet illetően, a munkavégzéssel kapcsolatban, vagy éppen a másik emberhez való viszonyunkat illetően. Erre nézve, hogy mi hogyan is bánunk valójában az Úrral, a valóságot talán lehet azt mondani, hogy józanul megmutató próba lehet az, hogyha magunkba tekintünk, és igyekszünk megállapítani, hogy mivel is van tele az én szívem, mivel van tele a fejem, milyen gondolatok kavarognak ott benne, egyáltalán az életem. Emberi voltunknak ugyanis fizikai, de szellemi, lelki értelemben is van valami edény jellege. Az edényünkben valami van, valamivel megtelik. Bár, majd látjuk a folytatásban, hogy olyan is lehet, hogy igazából semmi nincs az edényünkben. Mostanában azt gondolom, és azt tapasztalom, hogy ez a bizonyos edényünk sokkal inkább aggodalmakkal, félelmekkel, netán keserűséggel, szorongással van tele. Mi lesz? mi lesz holnap és holnap után. Hogyan fogom tudni eltartani a családomat? Egyáltalán hogyan élek én majd? Mi lesz, hogyha a munkahelyemre már nem járhatok be? És lehetne tovább folytatni a sort. Ismerjük mi nagyon jól ezeket a kérdéseket. Tele vagyunk ilyen jellegű kérdéssel is. Néha azért talán hordozunk magunkban nyugalmat is, meg örömöt is. De még az előbbieknél súlyosabb töltetet is hordozhatunk mi magunkban. Olyanok, mint az irítség, a gyűlölet, bosszúvágy, harag. Sőt, és erre is sajnos vannak példák, betölthetik az embert egyenesen démoni indulatok is. Néha pedig, ahogyan már emlegettem itt, azt lehet tapasztalni egy-egy emberrel beszélgetve, hogy gyakorlatilag semmi nincs benne, vagy úgy lehetne azt mondani, hogy a nihil van a szívében. Ezek a megtelések, amikor tele vagyunk aggodalommal, félelemmel, haraggal, gyűlölettel, ezek viszont súlyos lelki zavarokat okoznak. S hányan szenvednek ilyenekben? Testvérek, figyelmen kívül lehet hagyni az Isten gondolatait, tervét, tanításait, törvényeit, melyeket a mi érdekünkben mondott el és adott nekünk. Ki lehet őt zárni az életünkből? De akkor baj esetén ne tegyük fel a kérdést, hogy miért engedi ezt az Isten. Akkor baj esetén ne reklamáljunk, hogy miért engedte meg ezt az Isten. Hogyha csak magamra számíthatok az élet viharai közben, akkor vegyem tudomásul, hogy ezt én hoztam magamra. Hogyha csak ennyit lehetne elmondani, akkor valóban nagyon szomorúak lehetnénk, és akkor nagyon kilátástalan lenne a helyzetünk. Hála Istennek azonban hallottuk az első pünkös történetét, és beszélhetünk mi is róla, és folytathatjuk az örömhírrel. Hogyha már felismerem mindezt, ami eddig elhangzott, hogyha már reálisan látom a helyzetemet, akkor rá fogok csodálkozni arra, hogy de az Isten még így is szeret engem. Az Isten segítséget készített és ad számomra. Ahogyan Péter apostol itt a beszédében elmondta, aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Isten kész megbocsátani nekünk, embereknek, akik kiiktattuk őt az életünkből. És nem úgy, ahogy mi szoktunk megbocsátani, megbocsátok, de nem felejtek. Ő az őszintén megbánt és megvallott vétkeinket többé nem emlegeti. Erre nézve ígéretet adott nekünk Isten, és nem is csak egy ígéretet, hanem többet is. Ő nem előítéletekkel és nem fenntartásokkal fordul oda hozzánk, emberekhez, és nem így gondolkozik rólunk, hanem sokkal inkább úgy, hogy már annak lát bennünket, akivé mi a vele való közösségben, az ő szent lelke által változhatunk és formálódhatunk. Ez a valódi szeretet. Az isteni szeretet ilyen. Én pedig, mi pedig ezt a szeretetet iktattuk ki az életünkből, akkor, amikor azt mondtuk, hogy megyek a magam feje után. Tudom én, hogy mit, hogy kell csinálni, és hogy kell az életemet berendezni. Tudom már vajon igazán, hogy mit tettem. Értjük már, hogy mit cselekedtünk mi emberek. Az gyönyörű, hogy az Úr ennyire szeret bennünket. De ugyanakkor, ha ez a szeretet igazán megérintheti a szívemet, akkor elkezdem magam szégyelni is. Szégyelni amiatt, hogy hogyan bántam én ezzel az Istennel. Valami ilyesmit érezhettek ott azok az emberek is Jeruzsálemben, akik hallották Péter apostolnak a bizonyságtételét Jézus Krisztusról, az Isten szeretetéről. Örömteli, gyönyörűséges az Úr Jézussal való találkozás, de ugyanakkor valamiképpen fájdalmas is. Fájdalmas, hiszen szembe kell néznem saját magammal, hogy ki is vagyok én valójában, és mit tettem, hogyan viszonyultam ehhez az Istenhez. Csodálatos ez a találkozás, hiszen olyan kincset kapok benne, amilyet sehol máshol nem találhatok. De ugyanakkor benne van ebben a találkozásban a méltatlanságnak a kínja és keserve is. Testvérek, nincs egyház, és nincs egyháznak, és gyülekezetnek megújulása, hogyha a tagjai előbb ezt nem élik át. Kitesszük-e magunkat ennek a találkozásnak, ez szépségnek és gazdagságnak, de ugyanakkor a szeretet megszégyenítő, és bizonyos értelemben összetörő erejének is. A Jeruzsálemben ünneplő sokasság, legalábbis annak egy jó része akarta ezt a találkozást. Pétert hallgatva, mint egy szíven találta őket mindaz, amit Péter elmondott. És fontossá vált számukra az, hogy ez a találkozás létrejöjjön, felteszik a kérdést, hogy mit tegyünk? Mi, mit tehetünk ennek érdekében? Hiszen az Isten jön elénk, közeledik hozzánk az ő szeretetével. Mi az, amit nekünk kell tenni, hogy tényleg találkozhassunk? És érkezik a válasz Péter szájából, térjetek meg, és kereszteltetjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. És mintegy 3000-en odafordulnak ezen az ünnepen az Úrhoz. Komolyan veszik az ígéretet, hisznek Péter beszédének, az evangéliumnak. És itt értjük meg, érthetjük meg igazából, testvérek, hogy miért jelenti pünköst Jézus váltságművének a csúcsát. Hogy hogyan is tartoznak össze karácsony, húsvét és pünköst. És hogy nem szabad, hogy a három közül pünköst háttérbe szoruljon. Hiszen mi emberek Istent soha meg nem ismerhetnénk, hogyha ő saját magát Jézus Krisztusban nem tette volna elérhetővé. A Szentlélek, akiről pedig most ezen az ünnepen különösképpen is szó van, nem más Isten, ugyanaz az Isten, csak éppen más létformában fordul hozzánk az Isten Szent Lelke által, és a Szent Lélekben válik számunkra hozzáférhetővé Isten. Pál apostol a rómaiakhoz írott levelében azt mondja többek között, hogy a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Mi történik hát, amikor Isten az ő lelkéből ad nekünk? Az ő szeretete árad a szívünkbe. Gondoljunk csak bele, mekkora lehetőség ez, hogy mindazok helyett, amivel a mi szívünk sokszor tele van, amikről volt már itt szó, azok helyett az Isten szeretetét fogadhatjuk be, az Isten szeretete tölti be a szívünket, ha a Szent Lelket kérjük, várjuk és befogadjuk. Isten már bennem él, nem csak velem van, ahogyan ígérte is Jézus Krisztus, hanem bennem él az ő lelke által, belülről hat, erőt, lendületet ad, mozgósít. Úgy tölti be a szívünket Szent Lelke által, hogy közben kiéget onnan mindent, amivel eddig tele volt, és ami miatt olyan nyomorultul éltük az életünket. A tanítványokkal is ezt cselekedte ott Jeruzsálemben. Nem sokáig álmélkodhattak azon, hogy mi is történt velük, amikor Isten az ő lelkét kitöltötte rájuk. A Szentlélek ugyanis mintegy megragadta ezeket a tanítványokat, és vitte ki Jeruzsálem utcáira, és adta a szájukba a szavakat, sőt, arról olvastunk, hogy képessé tette őket arra, hogy úgy beszéljenek Jézus Krisztusról, hogy a különféle népből és fajból érkező emberek mind-mind megértsék az evangéliumot. Az Isten lelke megragadja őket, örömmel tölti be őket, és ezzel az örömmel beszélnek arról, hogy kit is adott az Isten nekünk Jézus Krisztusban, és hogy mit jelent ez számunkra. Mit jelent az, hogy őt tette úrrá és Krisztussá, és ő a lelke által már kész bennünk munkálkodni. Ezek a tanítványok pedig, tudjuk azt is az evangéliumokból, hogy nem sokkal korábban még féltek. Hiszen azt gondolták, hogy talán őket is elfogják, mint ahogy mesterüket elfogták. Az életüket kockáztatták, és féltették az életüket. Bezárkóztak. Most pedig, amikor Isten kitölt az ő lelkéből rájuk, megszabadulnak a félelemtől, odafordulnak az emberekhez, az Isten szeretete, amely betöltötte a szívüket. Az a szeretet viszi őket ki az emberek közé, megnyitja a szájukat, hogy azok az emberek is megismerhessék Jézust, kaphassák az ő lelkét. Felelősség támad a tanítványok szívében, embertársaik iránt. Nem mindegy már nekik, hogy mi lesz a többiekkel. Nem mindegy nekik az, hogy hová érkeznek meg majd a többiek. Hiszen tudják már ezek a tanítványok, hogy embertársaik, akik Jézus nélkül élnek, félt tévesztettek, nem jó irányba haladnak. Meg kell hát őket is állítani. Segíteni kell nekik abban, hogy megfordulhassanak, és jó irányba haladjanak. Mint egy égeti őket ott belül a lélek tűzként, hogy menjetek, és hirdessétek az Isten szeretetét, és tegyetek meg mindent azért, hogy minél többen a jó útra, a keskeny útra térhessenek. Azt láthatjuk igazából, hogy miközben a Szentlélek által ezek a tanítványok erőt kapnak, szavakat kapnak, mondani valót kapnak, oda tudnak igazán fordulni az emberekhez. De ami a legnagyobb csoda és a leggyönyörűségesebb, hogy a lélek mint egy önmagát adja, és a lélek által tulajdonképpen az Istennel magával telhetnek be ezek a tanítványok. Pünkösdnek ez a csodája, testvérek, és ez az örömhíre. Mert nem csak akkor ott azok a tanítványok telhettek be az Isten lelkével, mint egy magával Istennel, hanem mi is, akik most itt vagyunk, akik most élünk. Isten kész a lelkéből nekünk is adni, hogy ne félelemmel, ne bizonytalansággal, ne keserűséggel, ne bánattal legyünk tele, hanem az ő lelkével, azzal a lélekkel, aki, ahogyan hallottuk az istentisztelet legelején, erőnek, szeretetnek, józanságnak lelke. Azzal a lélekkel, aki igazi, tiszta és maradandó örömöt támaszt a szívünkben. Azzal a lélekkel, aki által az Isten szeretete árad ki a szívünkbe. Mit tegyünk? Bárcsak a mi kérdésünk is ez lenne. Mint ott volt az első pünkösdön a Péter bizonyságtételét hallgatók beszéde. Térjetek meg, azaz forduljatok oda az Úr Jézus Krisztushoz, s általa az élő Istenhez. És keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára. Vigyük oda mindazt, amivel tele vagyunk, és zúdítsuk oda bátran, imádságban az Úr előtt. És akkor mi is az ő lelkével a szívünkben mehetünk el innen egészen más töltettel, és egészen másképpen folytathatjuk az életünket. A mi Úrunk Istenünk adja, és mi pedig kérjük és várjuk, hogy ez valóság legyen az életünkben. Ámen. Kedves testvérek, örömmel hirdetem azt, hogy ez a mai nap számunkra duplán ünnep, pünkösd is. Isten az ő szent lelkét kész tehát kitölteni, abból adni nekünk is, az egyház születésnapja. De ugyanakkor ez most a felnőtt konfirmáció ünnepe is, ugyanis egy kedves testvérünk fog konfirmálni most ezen a mai istentiszteleten, dr. Kollár György testvérünk, és most majd az éneklés után az ő bizonyságtételét hallgathatjuk meg, hogy hogyan tapasztalta ő meg az Isten szent lelke munkáját életében. Készüljünk erre tehát énekléssel, a 463. dicséretünk első verszakát énekeljük. Thank you.
tisztelt gyülekezet, kedves testvéreim! Egész életemben úgy éreztem, hogy Isten valamilyen szempontból támogatja az életemet, akár jóban, akár rosszban, de öntelt elbizakozottságomban úgy gondoltam, hogy ez az Isten akkor csak az enyém, és senki nem mondja meg nekem, hogy hogyan és milyen módon kell tisztelni. Sőt, még abban is hittem, hogy egyszer majd valamikor lesz egy olyan alkalom, amikor megszólít és hirdetem a dicsőségét, de ezt én úgy képzeltem el, hogy valamilyen nagy látomásom lesz, vagy egy dicsőséges álom, vagy maga Gabriel arkangyal jelenik meg az életembe. És ettől kezdve ugye könnyű lesz majd hinnem, és majd hirdetnem Isten igéjét. Mindezek közben bevallom azt is, hogy kisebb-nagyobb bűneimet halmoztam egymásra, és kerestem azt, hogy ki más lehet ebben hibás. Soha nem arra gondoltam, hogy én vagyok ennek a valódi hordozója, vagy a valódi elkövetője, hanem mindig kerestem a mentségeket, hogy miért követem el ezeket a bűnöket. Aztán természetesen, most már úgy látom, hogy természetesen Isten egészen másképp gondolta ezt el, és sokkal egyszerűbben és sokkal természetesebben. Mert nem tudom igazából az indokát, hogy miért. Feltehetően azért, mert kislányom református hittanra járt, és talán azért, hogy a iskolában menetel előtt többször járjon Isten tiszteletekre, ezért elhoztam. Akkor úgy gondoltam, hogy én hozom ide a templomba és a gyülekezetbe, de később fel kellett ismernem, hogy nem erről van szó, hanem Isten hozott mind a kettőnket, és egyre inkább, egyre jobban otthon éreztem magamat, illetve egyre többször éreztem azt, hogy valóban Isten áldását kapom, az ároni áldásnak, amikor az Isten tiszteletnek vége van. Úgyhogy megtanultam azt is, hogy bűneimet elfogadjam, most már nem keresem azt, hogy ki más lehetett ennek az oka. Úgy érzem, ezzel le is tettem a bűnöket Krisztusnak a keresztjére, viszont ez kötelez arra, hogy ezeket a bűnöket ne kövessem el többet, illetve megpróbáljam legalábbis kevesebb bűnnel élni az életemet, vagy bűntelenül. Úgyhogy, kedves testvérek, így ez szerint szeretnék bizonyságot tenni előttetek, hogy hiszem a Teremtő Atyát, hiszem Jézus Krisztus és a megváltását, és hiszem a Szentlélek hatalmát. Amen.
Köszönjük szépen a bizonyságtételt. És most pedig a fogadalomtételre készüljünk úgy, hogy az előbbi ének, tehát a 463. dicséretünk második verszakát énekeljük. Kedves testvérem, miután vallást tettél itt a Szent Háromság egy Istenbe vetett hitedről, most pedig az Úr Jézus Krisztushoz való hűségedet valld meg, úgyhogy azt a fogadalmat, amelyet ilyenkorra egyházunk rendtartása szerzett, azt utána mondod. A fogadalomtételt a gyülekezet fennállva hallgassa meg. Kérlek, hogy jobb kezedet a szívedre téve mondd utánam a fogadalmat. Én
Kollár György.
Ígérem és fogadom. Hogy Jézus Krisztusnak igaz követője. Református keresztjén anyaszentegyházunknak. Egész életemben hűséges. Úrvacsorával rendszeresen élő. Szolgáló és áldozatkész tagja leszek.
Szolgáló és áldozatkész tagja leszek.
Isten engem úgy segítsen. Ámen.
Isten engem úgy segítsen. Ámen.
A mi Urunk Istenünk adjon erőt, bölcsességet, szent lelke vezetését, hogy a fogadalmat valóban hűségesen meg is tarthost. Most pedig Urunk Istenünk áldását fogad. Jézus Krisztus mondja, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én leszek, ott lesz az én szolgám is. És aki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Ámen. Most pedig, mint Jézus Krisztusnak és református keresztény egyházunknak elhívott szolgája, felhatalmazlak téged az úrvacsora sákramentumával való élésre, és mint ilyet a gyülekezet és szolgáló közösségének tagjává nyilvánítalak. A gyülekezet most foglalja el a helyét, és gyülekezetünk nevében a közösség gondnoka, gondnok testvérünk köszöntő szavait fogad szeretettel.
Kedves György, hogy köszöntselek nagyon sok szeretettel fogadalomtételed alkalmából az egész gyülekezet, a presbitérium és a magam nevében is. Amikor készültem erre a beszédre, akkor kerestem igét, és az első ige, amit találtam, és úgy gondoltam, hogy el kéne mondanom, az kicsit keménynek találtam, és ezért tovább kerestem. De most hallva a bizonyságtételt, és átélve az Isten tiszteletet, úgy gondolom, hogy megmaradok ennél az igénél, mert ez az, ami ki lett választva. Péter apostolnak a második levelében, a harmadik rész 17.-18. verseiben olvassuk ezeket. Vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévelygései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Én kívánom, hogy találd meg otthonodat itt a gyülekezetben, és légy a testvérünk. Isten áldását kíván.
A gyülekezet nevében is Isten áldását kívánjuk és kérjük életedre. Egy kicsi kis ajándékot, ami emlékeztesse mindig erre a mai napra, és arra, hogy kinek is kötelezted rá magad. Isten áldjon.
Köszönöm szépen.
Hajtsuk meg most mindnyájan a fejünket, és adjunk hálát Urunknak, hogy így csodálatosan munkálkodik közöttünk. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, hogy tudhatjuk, láthatjuk, hogy mindaz, ami a Szentírásban van, nem valami régi történet, nem szép elbeszélések arról, hogy hogyan élt egykor egy nép, a zsidó nép, hogy mi történt velük, és nem szép történetek Jézus Krisztusról, mint egy emberről, mint tanítóról, akinek az élete figyelembe méltó volt, hanem tudhatjuk azt, hogy igenis, mindaz, ami a Szentírásban van, a te beszéded, élő és ható. Köszönjük neked, hogy igenis az evangéliumnak ereje, hatalma van, hogy szent lelked által te élővé teszed azt, megszólítasz általa embereket. És ez nem csak évezredekkel ezelőtt volt így, hanem ma is így van. Áldunk és magasztalunk azért, hogy te ma is keresel bennünket, hívsz magadhoz. Köszönjük, hogy most is hirdethetjük, átélhetjük, hogy te olyan Isten vagy, aki Jézus Krisztusban elérhetővé váltál számunkra, szent lelked által pedig hozzáférhetővé. Szent lelked által már bennünk élsz, és belülről hatsz az életünkre. Beírod valóban a te útmutatásaidat a szívünkbe. Köszönjük mindezt neked. És így köszönjük meg most Kollárgyot testvérünk életét is, azt, hogy őt is megszólítottad, kerested, hogy őt is elhívtad követésedre. Köszönjük, hogy adtad a hit ajándékát neki. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban megláthatta élete urát, szabadítóját. Köszönjük, hogy az ő vétkeire is van bocsánat, és hogy ezt a bocsánatot elfogadhatta, és újra és újra így mehet oda hozzád, hogy tudhatja, minden bűnére készen van a bocsánat. És köszönjük, hogy ez hálára kötelez bennünket, hogy ő is így élheti az életét, hogy hálából, irántad való szeretetből követhet téged, és szolgálhat téged. Segítsd őt ebben, kérünk. Vezesd őt tovább szent lelked által. Add a te bölcsességedet neki, s áld meg az ő szolgálatát munkahelyén, családjában, a gyülekezet közösségében. Imádkozunk így külön is az egész családért, hitveséért és gyermekeikért. Áld meg őket is, hogy együtt is tudjanak téged majd szolgálni. Urunk, mutasd meg magad így, jelensd ki magad így mindnyájuknak. Köszönjük, hogy mindez lehetséges, mert te ma is élsz, hatalmas, örökkévaló Úr vagy. Áldunk és magasztalunk téged. Ámen. Most pedig, kedves testvérek, készülve az úrvacsorai közösségre, a 459. dicséretünknek az első verszakát énekeljük. Urunk, ígéreted szerint légy jelen közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja a szavadat. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. Pál apostol adja elénk a legbővebben a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol a következő szavakkal folytatja a levelét. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Vizsgáljuk meg mi is magunkat, most csendben maradva magunkban szólítsuk meg Urunkat, kérjük Szent Lelke világosságát, hogy abban megláthassuk vétkeinket, mulasztásainkat, és kérjük, segítsen, hogy őszinte bűnbánattal megvallhassuk ezeket neki. Urunk Istenünk, ha csak egy kicsit is megállunk, és nem csak magunkban, hanem úgy, hogy valóban előtted, hozzád fordulva, akkor rá kell döbbennünk, hogy mennyi mindennel van tele a szívünk, és hogy igazából ebből fakad a nyomorúságunk, ebből fakadnak mindennapjaink nehézségei. Urunk, úgy van az tényleg, hogy mindazért, amit mi rosszként élünk át, azért a környezetünket, vagy a körülöttünk lévőket hibáztatjuk. Nem elég, hogy tele vagyunk félelmekkel, bizonytalansággal, keserűséggel, gonosz indulatokkal, míg tele vagyunk vádakkal is. Mindig a másik a hibás, a másik az oka annak, ahová kerültem, vagy amit éppen elkövettem. Urunk, bocsásd meg ezt nekünk, és köszönjük, hogyha mindnyájunknak segítesz eljutni oda, hogy felismerhessük és beismerhessük, mi vagyunk a bűnösök, a vétkesek, hogy nem kell nekünk a környezetünk felé, a körülöttünk élők felé fordulnunk, és ott bűnbakot keresni. Bennünk van a tisztátalanság. Így születtünk, ezt hoztuk magunkkal. De köszönjük, hogy most mindezt letehetjük eléd. Hogy mindent, ami nem tőled való, ami tisztátalan, és ami csak lenyom bennünket a földre, azt most odaönthetjük eléd, odaönthetjük Jézus Krisztus keresztjéhez. Köszönjük, hogy Szent Lelked ebben is segítségünkre van. Köszönjük, hogy készen van a bocsánat, hogy Jézus Krisztus ezért halt meg. Segíts, hogy ezt a bocsánatot hálás szívvel megragadhassuk. De segíts abban is, hogy továbbadhassuk egymás felé. Amen. Bűnvallásunk után valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyben, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan honnan lesz eljövendőt ítélni élőket és holtakat. Hiszek szentlélekben, hiszem egy egyetemes keresztény anyaszentet házat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Mindezek után, kedves testvéreim, még egyházunk rendje szerint néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte lelkiismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést és kárhozatot értemeltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből, Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámasztta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe? Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor válaszoljátok, én ezt ígérem és fogadom. Mindezeket én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, amelyet a mi Urunk Istenünk ad meg, ingyen kegyelemből, az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Íme, kedves testvéreim, minden készen van, az asztal meg van terítve, jöjjetek ide a megterített asztalhoz, a gyülekezetben megszokott rendben, tehát először az ablak felüli oldalon ülő, majd a belső oldalon ülő testvérek, végül pedig az oldalsó részben ülő testvérek. Annyi különbséggel, hogy legelőször a most konfirmált testvérünk vesz úrvacsorát.
Íme, kedves testvéreim, itt szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, hitvalló őseink, Isten kegyelméből pedig most mi is. Magasztaljuk a mi Úrunkat imádságban, mindazokért az áldásokért, amelyekkel ezen a mai Isten tiszteleten meggazdagított bennünket. Imádkozzunk! Hálás a szívünk, Urunk, azért, hogy pünkösdöt ünnepelhetünk. Magasztalunk téged azért, hogy nem messzeségben trónoló Isten vagy, hanem olyan, aki Jézus Krisztusban eljöttél ide a földre, aki elérhetővé váltál számunkra. Magasztalunk téged azért, hogy oly sok csodálatos ígéretet találhatunk a Bibliában arra nézve, hogy te velünk vagy mindenkor. Dicsőítünk, Urunk, azért, hogy aki így bátorítasz bennünket, hogy velünk vagy, ugyanakkor kész vagy lelkedből is adni nekünk, ami azt jelenti számunkra, hogy már bennünk akarsz lakni, a szívünknek, életünknek így, Ura, meggazdagítója lenni. Köszönjük, hogy így pedig hozzáférhetővé váltál számunkra. Áldunk és magasztalunk azért, hogy mindaz, amit itt hallottunk ezen a mai Isten tiszteleten, s most a sákramentum jegyei is erről beszélnek. Ezt a hitet táplálják a szívünkben, erősítik. Te ma is élő, munkálkodó, hatalmas, fenséges Isten vagy, aki bennünket, embereket magadhoz ölelsz szereteteddel, aki utitársunk vagy, aki úgy vagy utitársunk, hogy előttünk jársz, hogy utat mutatsz, hogy tanítasz bennünket a jóra, s ehhez erőt, képességet, lehetőséget is adsz nekünk. Így magasztalunk téged, Urunk, szent lelkedért, s szeretnénk valóban nyitott szívvel, lelkeddel a szívünkben elmenni innen, és vinni ki a családunk tagjai közé is, s a világba is mindazt, amivel te itt meggazdagítottál bennünket. Segíts ebben is nekünk. Segíts, hogy a szívünkbe áradt isteni szeretetet tovább áraszthassuk, hogy ezzel a szeretettel tudjuk szeretni családtagjainkat, munkatársainkat, szomszédainkat, mindazokat, akikkel együtt élünk, akiknek a közelében járunk elünk. Kérünk téged, hogy a Szentlélek öröme hadd vihessen bennünket innen úgy, hogy ez az öröm meglátszódhasson rajtunk, hogy tudjunk így rád mutatni, hogy van megoldás, van kiút, hogy lehet a terheket, a nehézségeket is másképpen hordozni, hogy nem kell azokba beleszakadni, nem kell azok alatt teljesen összerogyni. Köszönjük neked, hogy te kész vagy oda tenni a válladat a terheink alá, hogy te viszed azok nagyobb részét, hogy bennünket is így akarsz vinni. Urunk, legyen a te akaratod szerint, lelked által, ragadj meg így bennünket, és tégy áldássá. Amen. Együtt imádkozzuk most a mi Úrunk Jézus Krisztusunkról tanult imád. Mi Atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Mindezek után figyeljünk együtt még az elmúlt napok gyülekezeti eseményeire, híreire. mögöttünk lévő napokban kísértük utolsó földi útjára a Halápi Istvánt, aki 1953. szeptember 15-én Budapesten született, és ez esztendő május 12-én Török Bálinton hunyt el. A gyászoló család tagjainak innen is és most is kívánok és kérek a mi Urunktól erőt, vigaszt, gyógyulást a lelkisebekre. A gyülekezetet, a testvéreket pedig arra kérem, hordozzuk a megszomorodott szívűeket imádságainkban. Sok szeretettel hívom és várom a testvéreket a ránk következő gyülekezeti alkalmakra is. Ünnep második napján, azaz holnap délelőtt is a szokott időben 10 órától lesz istentisztelet, és megterítjük az Úrnak szent asztalát is. A holnapi istentiszteleten Isten igéjét legátusunk fogja hirdetni. A hét többi alkalmára is sok szeretettel hívok mindenkit. Szerdán délelőtt nyugdíjas kör tartja az alkalmát 9 órai kezdettel, és ugyancsak szerdán 9:30 órai kezdettel pedig baba-mama kör lesz. Csütörtökön 6 órától este bibliaórát tartunk, pénteken este 7 órai kezdettel ifjúsági bibliaóra lesz, és ugyancsak 7 órától bibliakörünket tartjuk. Vasárnap 10 órától istentisztelet lesz, az istentisztelettel egy időben pedig gyermekórákat tartunk lenn a gyülekezeti helyiségeinkben. Hirdetem azt is, hogy pici gyermekekkel is lehet hallgatni, illetve követni az istentiszteletet itt a templomunk szintjén egy helyiségben, ahogyan azt itt az előbb láttuk is az úrvacsora végén. Tehát mindenki számára életkortól függetlenül van lehetőség arra, hogy istentiszteleten együtt magasztalhassuk Urunkat. Hirdetem azt is, hogy szívesen elviszem az úrvacsorát házhoz, tehát hogyha tudunk olyan beteg idős testvérről, aki nem tud eljönni az ünnepi alkalmakra, egyáltalán nem tud eljönni ide a templomba, kérem, hogy tessenek szólni nekem, és akkor megbeszélem a testvérrel, hogy mikor és elviszem az úrvacsorát hozzá. Köszönöm ezt a segítséget is. Pünkösdi hírlevelünket hátul találhatjuk meg, tehát a persely mellett ott a polcon. Ott lévő presbiter testvérünk segíteni fog ebben, hogyha valaki még nem kapta meg, vagy nem vette magához a pünkösdi hírlevelet, akkor kérjük, hogy tessenek megkeresni ott. Kérjük a segítséget abban is, hogy az utcánkba, illetve a környékünkön lakó református testvérekhez is hadd juthasson el ez a pünkösdi hírlevél. Köszönjük az ilyen jellegű szolgálatot is. Sok szeretettel köszöntöm legátusunkat, akit talán nagyon sokan ismerünk már a gyülekezetből, Angyol Péter 5. éves teológiai hallgatót, a Budapesti Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának hallgatója, aki itt gyülekezetünkben nőtt fel, legalábbis egy ideig. Ő fogja tehát holnap délőtt Isten igéjét hirdetni közöttünk, hordozzuk imádságban az ő életét és szolgálatát is, és kívánunk így már most is áldást a holnapi ige hirdetésére. Június 7-én, tehát egy hét múlva vasárnap, a délelőtti 10 órás istentiszteletünk egyben a hittanos gyermekeink számára tanévzáró istentisztelet lesz. Tehát így várunk mindenkit egy hét múlva ide az istentiszteletre. Kérem, hogy a hittanosokat is a gyermekek között szolgáló testvéreinket is hordozzuk imádságban. Hirdetem azt is, hogy kisköri konfirmandus találkozó lesz, szintén június 7-én, tehát vasárnap, 3 órai kezdettel a Pátyi Református Egyházközségben. Ezen a konfirmandus találkozón előadást tart dr. Pálhegyi Ferenc keresztény pszichológus, Életünk iránytűje címmel. Presbiter testvéreinket kérem, hogy néhány percre maradjanak itt majd istentisztelet után. Hirdetem azt is, hogy a Magyar Biblia Társulat Alapítvány Bibliánk című hírlevelének az újabb száma is megérkezett hozzánk. Ebben hírt adnak a kiadványaikról, a legfrissebb kiadványokról, hogy merre halad a Biblia éve után a Biblia Társulat, annak munkája, hogy milyen programokat terveznek a nyári Csillagpont református ifjúsági találkozón. Ezen kívül beszámolnak a 2008-as adománygyűjtő akcióikról is, illetve a mostani adománygyűjtő akciójukat is hirdetik. Hátul az iratterjesztésben találhatjuk meg ezt a bizonyos Biblián című hírlevelet. Iratterjesztésünk egyéb könyveit is a testvérek figyelmébe ajánlom. Végül az adakozás lehetőségét hirdetem, emlékezzünk Jézus Krisztus jótéteményére, aki gazdag lévén szegény életére tettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig Gonnok testvérünket kérem arra, hogy rövid tájékoztatót adjon gyülekezetünk anyagi helyzetéről.
Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második levelének a 9. versében, 9. rész 7. versében olvashatjuk a következőket. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vett, szűken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte szívében, ne kedvtelenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mint a gyülekezet gondolka, most az a feladatom tisztán, hogy a testvéreket tájékoztassam gyülekezetünk pénzügyi helyzetéről. Mielőtt a szomorú tényeket felsorolnám, néhány dolgot el szeretnék mondani azzal kapcsolatban, hogy hogyan is működik az egyházközségünk, illetve maga az egyház gazdasági szempontból. Több testvéremtől hallottam már azt, hogy és derült ki beszélgetések során, hogy nem tudjuk azt, hogy az egyház gazdálkodása hogyan is épül föl. A gyülekezet működésének belső forrásai az egyházfenntartói járulékok, a persejpénzek, a borítékos adományok, illetve a céladományok. Ilyenek például az Isten dicsőségére, vagy a szeretett vendégségre, vagy valamilyen más konkrét célra felajánlott adományok. Ezen kívül vannak külső források is, ami a gyülekezeten kívülről érkezik. Ebből az egyik az állami hitoktatói óradíj támogatás, a másik pedig a pályázati pénzek, amelyek alkalmanként egy-egy cél feladat megvalósítására vannak, és ezek úgy érkezhetnek, hogyha önrészt tudunk felmutatni. Ezek a külső források minden esetben csak arra a bizonyos megjelölt célra használhatók fel, így az állami hitoktatói óradíj támogatása a hitoktatói fizetésre. Ennek az összege nem túl magas, még a nettó fizetését sem teszi ki hitoktatónknak. Fontos tudnunk azt is, hogy ebben az évben még nem kaptuk meg ezt a járandóságunkat az egyház megyétől, az egyház megyén keresztül érkezik ez a pénz. Fontos tudnunk azt is, hogy a Magyarországi Református Egyház jövedelme az kizárólag az állampolgárok adakozásából származik. Egyrészt a 1%-aink átirányításából, ugye amikor a személybe adóbevallást készítjük, akkor van lehetőség arra, hogy az 1%-át a személyi jövedelemadónak felajánljuk valamilyen egyház vagy társadalmi szervezet számára. Másrészt pedig az egyháztagoknak, tehát a mi befizetéseinkből. Állami támogatást az egyház nem kap, kizárólag a közfeladatok ellátására, tehát a kórházak, iskolák, szeretett intézmények működtetésére. De például az iskolák esetében jelenleg kevesebb az állami támogatás, mint az azonos körülmények között működő önkormányzati iskola esetében. Mivel az egyházban több a feladat, mint a forrás, ezért a pénz áramlása az fordított irányú azzal, amit elképzelnénk. Tehát nem úgy van, hogy a közegyház ad a gyülekezeteknek, hanem pont fordítva, mi gyülekezetek tartjuk el az egyházmegyéket, és az egyházmegyék pedig a közegyházat, vagyis az egész magyarországi református egyházat. Mindkét szinten, egyházmegyei és egész egyházi szinten is tartalék alapképzések természetesen folynak, amiből visszafelé is folyatnak pénzt a pillanatnyilag rossz anyagi körülmények között élő gyülekezeteknek. Vagy nagyobb kiadásokra, mint például templomépítés vagy iskolaindítás, tehát amikor nagyobb pénzösszegekre van szükség. Ha a gyülekezet nem lesz önfenntartó, akkor az ilyen gyülekezetnek lehetősége van arra, hogy ezt az állapotát jelentse az egyen magasabb szinten lévő szervezetnek, az egyház megyének, és az egyház megye közgyűlése határozatban az ilyen gyülekezetet missziói egyházközséggé minősíti át. Ez azt jelenti, hogy a missziói egyházközségbenek a működése az egyház megye vezetése alá kerül. A gyülekezet presbitériumának megszűnik a mandátuma, a vezetés anyagilag is, és minden szempontból az egyház megye kezébe kerül. Tehát ő nevezi ki a lelkészt is, és ők határozzák meg a gyülekezet költségvetését is. Azok az egyházközségek, amelyek képesek az önfenntartásra, ott a presbitérium az, aki a gyülekezet életét vezeti, és a gyülekezet az, aki meg tudja választani a saját lelkészét. Az összegyűlt bevételekből, amit tehát az előbb említett belső és külső forrásokból kapunk, azokból saját magunknak kell fedeznünk a lelkésznek és a hitoktatónak a fizetését, ezeknek a közterheit, tehát az egészségügyi és a nyugdíjjárulékokat is. Nekünk kell fizetnünk a közüzemi költségeket, a villany, a gáz, a telefon számlákat. Saját magunknak, saját erőből kell működtetnünk a lelkész hivatalt. Mi fizetjük meghívások esetén a vendégszolgálattevőknek az úti költségét, például evangelizációk esetében. Saját forrásokból kell biztosítani a szeretett vendégségek költségeit. Ebből nyújtunk támogatást külsősöknek is, például ami nem olyan régen voltak nálunk a pápai teológia hallgatói, őket támogattuk. A rászoruló testvéreinknek a támogatása is részben ebből a pénzből történik, bár szerencsés helyzetben vagyunk, mert a gyülekezetünk alapítványa nagyon nagy részt átvállal ebből. Az újságok és könyvek beszerzése is saját erőből történik, és a virágoknak és a különböző ajándékoknak a megvásárlását. És végül az utolsó teher, amit teljesítenünk kell, ez az úgynevezett közalapi hozzájárulás. Ez az a bizonyos kötelezettségünk fölfelé az egyházmegye és az egyházmegyének, aztán az egyházkerület és az egész egyház felé, amit fizetnünk kell. Ez mostani megállapodások szerint az előző évi összes persze és fenntartói járulék bevételeknek a 10%-a, tehát ennyivel járulunk hozzá a közegyház működéséhez. Most már csak az a kérdés, hogy mennyit is kell fizetnünk. Természetesen ezt nem írhatja elő senki. A presbitérium csak arra vonatkozóan határozott meg minimális összeget, hogy a választói névjegyzéki tagságnak mi legyen a feltétele. Ez most pillanatnyilag dolgozók esetében 3000 forint havonta, tanulóknak, nyugdíjasoknak pedig 1500 forint. A Szentírás azonban világosan beszél arról, hogy hogyan is fizessünk. A tizedet mondja, amit sajnos nagyon kevesen fizetünk. Pont ezért szeretném kihangsúlyozni ennek a fontosságát. A tized jelentése azt hiszem mindannyiunk számára érthető. Havi jövedelmünk, kicsi nyugdíjunk 10%-a. Azt is tudom és érzem én is a pénztárcámon, hogy napról napra többbe kerül a mindennapi élet, és mégis arra kell kérnem mindenkit, hogy gondolja át még egyszer otthoni költségvetését, és ki lehetősége szerint iktassa be kiadásai közé a tized fizetését. Ezekről a befizetésekről természetesen nyugtát is állítunk ki, fizetni Gózon Károlyné Zsuzsika néninél, Dóczi Ferenc presbiternél és a pénztárosunknál Nagy Ibolyánál lehet. Mindezek tudatában az áprilisi és a májusi hónapra való adatokat szeretném ismertetni. Április hónapban a gyülekezetünk kiadása 623 ezer forint volt, a bevételünk pedig 200 ezer. A tegnapi napig a májusi bevételünk 178.160 forint volt, ez csak a persejpénz, tehát a fenntartói járulékok összesítése még nem történt meg, a kiadásunk pedig 365 ezer forint. Mivel a bevételeink és a kiadásaink az utóbbi években nagyságrendileg mindig hasonlóan alakultak, a presbitérium úgy döntött, hogy hozzányúlunk ahhoz az alaphoz, amit az új templom építésre alapítottunk. Az ott elkülönített pénzekből tudtuk még fenntartani gyülekezetünk működését. Így tudtuk kifizetni a rezsit és működtetni azokat a helységeket, amit eddig sikerült felújítanunk és kaptunk. Végezetül pár rómaiakhoz írott leveléből olvasnék egy részt. Kérlek azért titeket, atyánfiai, az Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen a ti okos Isten tiszteletetek. És ne szabjátok magatokat a jelenlévő világhoz, hanem alakuljatok át a ti elmétek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes. Köszönöm szépen!
Most pedig kérjük a mi Urunk segítségét a 371. dicséretünk hidahét versének eléneklésével. Hát 371. dicséretünket énekeljük, a 7. verset majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldott pünkösdi ünnepet kívánok minden kedves testvéremnek, áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!